Pálffy Albert, a szerkesztő segéd. Pályakép. Azon különös sajátságú osztály embereire nézve volna néhány szóm, kikről soknak hibás, legtöbbnek pedig semmi fogalma sincs. Kikről a vidéki olvasó legfeljebb annyit tud, hogy létezniük kell, mert azt mégis lehetetlennek gondolja, hogy például az életképek szerkesztősége íveinek 40 ezer betűin keresztül az utolsó simításig mindent maga tegyen. Különben a kéziratok javítását időrövidség miatt ollóval kénytelenítetnék véghez vinni. Innen látható, mi hasznos és szükséges egyén ez a szerkesztő segéd, kinek hivatása a tevékenység, tehát nem valami hideg, gonok, pedánt és tolrágó bürokrata, ki poros irományok között sárga arcokkal hektikuskodnék, mint hogy foglalkozása kellemes és lelki örömöket gazdagon nyújtó javítás, s hírek élvezetdús szerkesztéses kiírása. De ellenben fájdalom nem is irodalmi pályára készülő ifjú, ki ideiglenes helyzetét literátori szemináriumnak tekintené, mert az igazat megmondva azt sem tudja bizonyosan, ő jutott-e a szerkesztőséghez, vagy ez hozzá. Történetesen azonban e rejtelmes osztály talányai lassanként kezdenek megfejtést nyerni, és én megvallom, reám nézve igen hízelgő volna, ha észrevételeimet oly jellemzőleg tudnám előadni, mint milyen igazaknak hiszem e tárgyra vonatkozó adatimat, vagy legalább oly biztos középutat találhatnék, melyen egyrészről a színek bátortalan használata miatt cikkem elfogadtatását ne veszélyeztessem. Másrészről magamat az aszteriszkuszok battériájától megóva, a semmi szabály kivétel nélkül védfala mögé rejtezvén, szabadon s kényelmesen tarthassam szemlémet a szerkesztő segédekről. Az irritabile génus ezen legújabb sarjadékáról. Honnan kerülnek e szerkesztő segédek, sokan kérdik, és a megoldás nehezebb, mint első pillanatra hittük, mert ha gőzösre kapitány, gyárhoz igazgató, vasúthoz mérnök, lánchídhoz építész kell-e, nyitva volt a külföld, s jártas egyének jó fizetés mellett feles számmal találtattak. Ám de lapirodalmunk kezeléséhez a magyar nyelv volt szükséges, s így esetekben megszoktuk már csak mi magunkra számolhatni. E szerint remélheté-e valaki, hogy a sebesen fejlődött zsurnalisztikához elég ügyes egyének találtassanak, kik ezen új mesterségben annyira tökéletesek legyenek, hogy egy általok kijavított íven 20-25 hibánál többet még egy új hajtóvadász se találhasson. Azonban a szerkesztő segéd is, mint bárki más, első kiképeztetését az iskolában veszi, éppen úgy, mint ki később római pápává lesz. Ő tanuló korában meglehetősen szorgalmatos, és ha nem volna az tanítója, nem korholná talentumának elhagyagonása miatt, melynek létezését már az is jelképezi, hogy sohasem kezdett szólani, anélkül, hogy egy pár előköhentést előre bocsásson, mi csak tudósok szokása. A szerkesztő segéd iskola éveit mindig a tanulmányok görög vagy latin neveiről említi, és csak ezen egy tárgy is az, melyre múltjából megemlékezik, míg a jelent megváltoztatni sem akarja, sem tehetsége nincs. Innen magyarázhatni meg azon tüneményt, hogy olyanokból lett szerkesztő segéd, kiről tanítója éppen így magas reményekkel kecsegteti magát. Ő maga pedig létezését sem tudta azon nemes fajnak, melynek később tagjává lőn. Ennek oka a sors, mely az embert az események folyamával elragadja, s az ifjút, ki Révait sohasem látta, és Kazincit megvenni pénze nem volt, az úgynevezett epitomét Isten áldása nélkül memorizálgatá, valami szerkesztőséghez vezeté, hol azonnal oly transzcendentális dolgokról hall beszélgetni, például, hogy az irodalom egy nemzetnek elkerülhetetlenül szükséges, s hogy a költészetben magasztosság s isteniség rejlik, úgy szinte, azt is felfogadják vele, hogy igen szép dolog, ha az ember kiműveli magát és a tudományokat kedveli. Ezen nehezen felfogható elvek fejbeverése után a többi szükséges ismeret korroláriumként foly, és a szerkesztő segéd ismereti láthatára szembetűnőleg kezd tágulni. A szerkesztő segéd, különösen pedig olyan, kit vázlatomban mintaképül látok magam előtt durcáskodni, körülbelül történetesen adja magát a tudós pályára, bizonyos árverés alkalmával megerőteti magát, és a Conversation lexikon egy példányáért, melyből alig hiányzik három kötet, 5 forintot ígér, és szívének hangos dobogása közt a dobszó harmadszor pereg rá. Kifizetvén a csonka példány árát, örömteljes arccal cipeli haza új birtokát, s még az út fáradalmai közben elhatározza, hogy ez lend ránézve a mindentudás teljes kút forrása, s minden, mit vén koráig tudni akar. 9 kötet átolvasásához 1 év kell, de az is eltelik lassanként, és a szerkesztő kávéházi körökben, mint tudományosan művelt férfiú jelenik meg, s nem is adná enciklopédiai ismeretét a világ minden rendszeréért. Láthatja ebből a nyájas olvasó, hogy a szerkesztő segéd ügyes fiatalember, mint ki a beszéd tárgyát úgy tudja válogatni és folytatni, hogy oly dolgok elő ne forduljanak, melyek azon kötetekben volnának előadva, mik neki hiányzottak. De tartozom azt is megemlíteni, hogy mi a történettudományt illette, miután nagy bölcsens eredetileg azon elvre bukkant, miszerint könyvében az írott adatok maradnak, az idő pedig halad, és az események sebesen következnek egymásra, nehogy 9 köteteinek ellenére hátramaradást kénytelenítessék szenvedni az akkoron hatalmas és liberális jelenkort, vas szorgalommal átbetűzgeti címétől kezdve a végszóig. Szerkesztette Helmeci, nyomtatja Beimel. A korán elkezdett olvasásból sohasem következik legkisebb jó. Így van a dolog szerkesztő segédünkkel, ki szenvedélyesen kezd ragaszkodni néme írókhoz, míg másokat teljességgel nem szenvedhet. Így elítélésekre pedig jeles bíráló tehetség szükséges, főképp olyannál, mint a szerkesztő segéd, ki egyik író munkáját sem olvasá. Ha ezen jámbor pártossági hajlam már iskola éveiben kifejlett volna, alkalmasint minden abbeli talány, hogy mi lesz ezen ifjúból, megszűnt volna. A szerkesztő segédnek egyik legdícséretesbb tulajdona a nyelvekbeni jártasság. Európa diplomatikai és társalgási nyelvét, Sorcier gyors franciájából 24 lecke után tanulta meg, és már annyira, amennyire jártas is, hogy elszámlálni képes azon mással hangzókat, melyek a kimondásban a szó végéről elhagyatnak. Az olasz nyelvet megérteni a jó latin joggal követelheti. Németül, ha nem akarna is, megtanul a pincérektől, s teke őröktől. Az angol nyelvre sohasem vágykodik, különben is néhány bámulója már is nagy lingvistának tartja. Mit az olvasás meg nem adhat, azt igyekezzél okos emberek társaságával pótolni. Ezen aranyelvet a szerkesztő segéd is szíveskedik elfogadni és gyakorlatba venni, és ennek következtében oly helyre jár ebédelni, hol asztal felett tanulhat valamit, ő is oktathat másokat, s ő így körökben közönségesen tündökölni szokott. Ha filozófiáról van szó, a materializmus, hegelianizmus, szkepticizmusokat csak úgy hányja szórja, mint Jurátus az adó megbuktatását, s a telegdíj keresztül memendését. Ha pedig literatúráról van szó, a szerkesztő segédnek minden második szava stúdium, karakter, motiváció, szerkezett tapintat, honorárium. Kár, hogy mindezekben az összefüggést és rendszert nem iparkodik használni. No, de meg lehet ezekről a szó azon kötetekben van, melyek nála hiányzanak. Mi tehát nem az ő hibája? Így gyakorlati életiskolában növekedvén a szerkesztő segéd sokkal hamarabb, mint sem hinni is bátorkodnánk, már ismeri a fővárosi élethez tartozó elkerülhetetlenségeket. Megtanulja árát némely első szükségi szereknek, mint például a kávé. Belép ti egy a Nemzeti Színház karzatára. Puerto Rico szivar lóbér, hogy vasárnap délután a Városligetben uracskodni lehessen. Feljegyzi magának, mennyit illik olyállású embernek, mint ő ajándékul adni, Gobbinénak a komlókertben, s a házmesternek, ha éjfél után találna hazavergődni. Úgy szinte tudja a percet, melyben Buda gőzöcske indul, s társaságkocsiban mit kell fizetni a Zugligetbeli kidöcögésért. Némely dolgokat pláne ex-professzó tud, mint azt, hogy a házak mentiben a nagyszegű simább kövezet járdának neveztetik, s azon nem illik a bérkocsisnak hajtani, vagy hogy a bolt ernyőknek több kapitányi rendeletek következtében a földtől 6,5 lábnyira kellene magaslani, s hogy a pesti nép húsvétkor a Gellértre, pünköstkor a Svábhegyre megy azt tenni, mit itthon kényelmesebben és kevesebb költséggel tehetne. Ide tartoznak a tisztán tudományos tárgyak, mint mely napon jelennek meg a lapok, hány írott ív ad ki egy nyomtatottat, mi az a negyed nyolcadrét, infólió, sztereotíp, pöti, garmon, stb. Ennyi tudomány és ismeret birtokában levén gúny mosolyjal emlékezik a szerény és igénytelen célocskára, mert a fővárosba jöttekor magában kitűzött, mert egyszer újra s mindenkorra legyen megmondva. A történetek még nem mutatnak esetet, hogy fiatal ember oly kitűzött céllal jött volna Pestre, miszerint szerkesztő segítséget vállaljon. Ennyit csak a sors kedvezése adhat, s az is per varios ambages. Ő tudnilik közönségesen ügyvéd, orvos, ritkább esetben mérnök akar lenni, de az első év még nem telik el, s cenzúra nélkül pereket visz, rigorózum nélkül páciense van, a mérnöki pálya fejében pedig instruktorságot, szenzálságot, vagy úgynevezett privát ügynökséget vállal. Eljár minden mulatságokba, benéz a fagylaldákba, otthonos az uszodában, egyletek gyűlésein a körben, sőt, ember ismeretet gyűjteni popként az Rínyiben is. Egész napon át megrovó észrevételeket tesz minden iránt, mihez semmi köze, s megdicsér mindent, mihez nem ért. Az éjeket hortyogva lusszál, s minden reggel nevetve emlékezik meg, hogy ő szerkesztő segéd. A szerkesztő segédnél az első fél év a próbaidő. Ama kevesen, kik ezen keresztül tudnak vergődni, veteránoknak kezdenek neveztetni, s a szerkesztő úr bizalmával ajándékozza meg őket, sőt Bécsbe, vagy Füredre rándultakor, teljesen felhatalmazza őket a lappal úgy bánni, mint tetszik. Így kedvező helyzet azután az, midőn a szerkesztőségédné, mely oly titkok birtokába is jut, melyek után ezrek hasztalan sóvárogtak. Például hány előfizetője van mindenik lapnak, kivévén azt, hol ő segédkedik. Mennyibe kerül a lap? Mit fizetnek a rézmetszőnek? Hány az ingyen példány, kik rejteznek az álnevek alatt? S a szigorú bírálót minő összekoccanás indította a tollhoz nyúlásra, s bizonyos cikkért járult-e honorárium vagy nem? Végre még olyanokat is tud, mit tán maguk az illető felek sem akarnak tudni. Például, miért nem a Nemzetiben lépett fel rendesen Elszler Fanni? Megmarad-e jövőre is Sódelné? Miért ítélték a Kalandornak az 50 aranyat? Az egy nyugodalmas nap előadása után miért bánta meg mindenki, hogy nem otthon csinált magának egy nyugodalmas estét? Ha a bizonyos szerkesztő némely főuraknak ajánló levelek mellett példányt küldött, miért marad el nagy lelkűség, ha az előfizetés jár a 3., 4. szám kijötte után be nem küldetik? Miért esküvék meg bizonyos könyvváros, hogy soha többi eredeti bohózatok kiadásában nem ereszkedik s több ilyenek, miként tudva a csak mértékletesen is csacska szerkesztősegéd a Pilvax kerekasztalánál orákulumként hallgattatik, de ezen nincs mit csodálkozni. A miszterek korában élünk, és literárai anekdotácskáink közül sok érdekes és pikánt van közforgásban, többféle kiadásban. És ilyenkor egy jól értesült egyén, milyen a szerkesztő segéd, ugyancsak drága és keresett személy. Így előzmények után sokan azt gondolnák, hogy a szerkesztő segéd divatos ruhájú, fürtözött hajú jelentékeny, s kifejezés teljes tekintetű barna fiatalember éj szemekkel, költői szakállal, fehér nadrággal, fekete frakkal. Point du tout, a szerkesztő segéd esküd barátja a burnót szín kaputnak. Vasárnap zrínyit hord, kosutkát pedig csak ház körül, s nyári kelméből. Arc színe vegyülete a szőke és barnának, közönségesen sápadt, ritka bajusz szálai, gondorodás nélkül fekszik meg ajkát. Szakála hasonlít Ómál hercegéhez kalapja, legalábbis utolsó divat előtti, milyen legtöbbnek van. A szerkesztő segéd, ha nagyfejű, politikai lap mellett dolgozik. A szőkék kicsinyek hamisak, és pötimetrkedők divatlaphoz szegődnek, mindnyájan pedig rendes és szabad jegyes színházi referensek, született műértők, per mi beszélnek, s eredeti cikkeket nem szeretnek írni. A szerkesztő segédnek csak egyetlen egy hibája van. Először szép legénykének tartja magát, és a nők körében szerencsésnek. Másodszor azt hiszi, hogy neve az egész olvasó közönség előtt ismeretes. Harmadszor írónak tartja magát, negyedszer a beküldött dolgozatok elfogadásában befolyást igényel. Ötödször, ha a szerkesztőséghez címzett levél érkezik, ez alatt magát is odaérti. Hatodszor, hogy legalább polémiáros kritikája adja fejét, mi ez éppen nincs puskapora. Ha ezen egyetlen egy és nem is nagy hibáját ekkor levetkezendi a szerkesztősegéd, újabb s fényes bizonyság lesz arra, hogy a természetében nagy változások történhetnek, és Istennél mi sem lehetetlen. Vannak azonban jó oldalai is. Megvallja, hogy életében egy jambust kikerekítenie nem sikerült, s hogy szatírikus cikkeit kevesen olvassák, mert a közönség még ilyenekre nincs kiművelve. Fel is hagyna vele, különben is igen cudar honoráriumok dukálnak érte, de keble érzetét pénznek alárendelni nem fogja. Szép. Különben novellát restel írni. Elég neki kijavítgatni a másokét szokott hozzáértőségével, mely az írót olvasás közben egyik ájulásból a másikba ejti. Önálló munkát kiadni nincs pénze, fordítani valót nem kap, drámát hiába ír. Ott a bíráló választmány, azaz igazgató és ellenséges fullág teljes referádjai miatt. Pályakérdésre sem készül, mert a bírálók közül egyet sem ismer közelebbről, s végre a legjelesebb írók balsorsaként, legvelősebb mondati, körét felülhaladó akadályok miatt világot nem láthatnak. Szinte dicséretes az anyagiakkal keveset gondolása, különben is jövedelmei nem pazar túlságosak. Van ugyan havi fizetésed, ezt egy hónapra előbb fölveszi, vagy a szerkesztő halasztja maga a fizetést jövő hónapra. Mert a pénz, ha summásan jő, jobb, mint apródonként. Sokan alig hinnék, ha csak nyomtatásban nem lenne, hogy a szerkesztő segédek legkenyerezhetetlen emberek, színházba, bálokba, reuniókba, kozmorámák, viaszbódékba, stb. Mindenhová szabad jegyük van, s mégis meggyőződésüket mindig bátran kimondják. Hogy pedig meggyőződésük mindig az, mint a szabad jeggyel tisztelkedő kíván, ez eset. Sőt, vannak példák, hogy kellemes külsejű, de még kevésbé ismert énekesnő a szerkesztőknél tisztelkedvén, ha mindjárt a segéd úr is kap egy pár igéző pillantást, mégsem jő a labba dicsérő szózat 10 pengőn alul. No, de ezek, amint legritkább, úgy egyszer s mind legerősebb kísértések is. Mindezekből azt is láthatja az olvasó, hogy a szerkesztő segéd boldog ember, ami azonban igen feltételeztetik a szerkesztő úr egyéniségétől is. Mert ha ez durcás ember segédét okolja, ha a divatkép szállítmányok elkésnek, ha a számok kimaradását jelentik, a postamesterek szíve nem könyörül, az előfizetők késnek, A munkát ígért jobb nevek hallgatnak, s egy vetélap politikai bravúrokat csinál. Az ilyen főnöktől jobban teszi a szerkesztőségét, ha Franciaországba szökik borbélegénynek. Ott még lehet kilátás, de itt szomorú az élet. Ha mindjárt oly jeles is valaki, mint azon szerkesztősegéd, ki szerencsés volt egy lap programjában megneveztetni. Mi még a földkerekségén eddig egyedüli példa. 1844.